Az ukrán kormány közölte, olyan fegyverszüneti megállapodást nem hajlandó kötni Oroszországgal, amely területek feladásával járna. Mikhailo Podolyák elnöki tanácsadó azt mondta, Kijev nem fogja követni a nyugati javaslatokat a sürgős tűzszünetre vonatkozóan, ha az orosz erők az ország déli és keleti részén elfoglalt területeken maradnak. Szerinte az engedmények megtétele azt eredményezné, hogy Moszkva hosszabb távon még nagyobb, véresebb offenzívába kezd. Az orosz-ukrán háború friss eseményeiről, a lehetséges fegyverszünetről Demko Attilát, az MCC geopolitikai műhelyének vezetőjét kérdezzük.
Aki már itt is van velünk, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ön hogy látja, egyáltalán nagyon-nagyon messze van még egyáltalán a tűzszünetnek a lehetősége is ezek alapján?
Hát, hogyha ez az ukrán álláspont, akkor mindenképpen messze van, mert az alig ha várható, hogy az oroszok visszavonulnak a február 24-e óta elfoglalt területekről, tehát inkább berendezkednek ezeken a területeken. Én nem igazán látom azt sem, hogy az ukránok hogyan tudnák kiverni záros határidőn belül ezekből a régiókból az oroszokat. Tehát, hogyha ez az ukrán álláspont, akkor Ukrajna is, illetve Oroszország is inkább a harcokkal kívánja majd eldönteni a háborút.
Tehát akkor kialakult egy ilyen, hát nem is tudom, hogy nevezem, patthelyzet, amelyben mondjuk sem az orosz, sem az ukrán fél nem tudja érvényesíteni mondjuk a céljait, katonai céljait, diplomáciai céljait, így aztán tovább húzódik még a háború?
Hát ilyen értelemben patthelyzet van, de a frontvonalakon nem biztos, hogy patthelyzet van. Nagyon nehéz persze Magyarországról megmondani, de azért úgy tűnik, hogy Szeveredonyeck térségében az ukránok nem állnak jól, és ez egy viszonylag nagy ukrán csoportosítás, tehát ha az oroszoknak ezt sikerül elvágni, vagy nagyon meggyengíteni, azért Ukrajnának ez mindenképpen egy rendkívül rossz hír. Ugye itt Luhanszk oblaszt elvesztéséről van szó, ami az egyik régió, amit az oroszok úgymond követelnek, és akkor utána már csak Donbass oblasztnak a ma ukrán ellenőrzés alatt álló része marad. Ugye az oroszok részére a győzelem, az ők határozzák meg, hogy mi a győzelem. Vladimir Putyin határozza meg, tehát az utóbbi időben már az a győzelem, hogyha Donbasst és Luhanszkot elfoglalják. Tehát ilyen értelemben az oroszok ez esetben hirdethetnének győzelmet, amit persze az ukránok nem fogadnának el, és akkor folytatódhat a háború.
Ugye itt a minap jelentették be, hogy az oroszok, hogy ellenőrzésük alá vonták az Avostál acélművet, Mariupol ugye elesett, és itt arra számítanak talán, hogy ön is célzott rá, hogy az oroszok továbbra is a szakadár tartományokra koncentrálnak, és aztán most a Mariupoltól északra eső térségek felé vehetik talán az irányt, ön hogy látja?
Hát így van, tehát ugye Szeverodonyeck is Mariupoltól északra van. Szerintem ez az első, hogy ezt a bekerítést megpróbálják végrehajtani, ha ez sikerül és felszámolják ott az ukrán csapatokat, amit nyilván nem fog gyorsan menni, akkor léphetnek szerintem tovább a közvetlenül Mariupoltól északra fekvő térségekre, és akkor lehet az, hogy ugye az egész Donbaszt beveszik. Ez akár az egész nyár végéig eltarthat, még akkor is, hogyha orosz szempontból jól alakulnak az események, ami egyáltalán nem biztos.
Egy picit beszéljünk az Oroszország körüli eseményekről is, ugye Finnországra és Svédország csatlakozására gondolok. Ez mennyiben változtathatja meg a háború menetét, vagy ilyen értelemben közvetlen a harci cselekményeket nem befolyásolja?
A harci cselekményeket semmiképpen nem befolyásolja. A NATO nem, közvetlenül nem fog beavatkozni a harcokba, ugye nagyon sok fegyver megy Ukrajnába, nagyon sok gazdasági segély megy Ukrajnába, de közvetlen NATO beavatkozás nem lesz. Ilyen értelemben a finn és a svéd csatlakozás nem hat a háborúra. Persze az oroszoknak jobban kell figyelni az 1300 kilométeres finn határa abban a pillanatban, amikor Finnország NATO tag lesz, de ez nem fogja megállítani a háborút, vagy nem fogja Oroszországot eltéríteni céljaitól.
Tehát akkor ilyen értelemben itt változás nem várható. Az mennyiben számít itt, és ott a diplomáciáról is beszélve, hogy mondjuk szombat reggel óta orosz gáz ugye nem érkezik Finnországba, mert hogy a finnek ugye nem hajlandóak rubelben fizetni, ez legalábbis a hivatalos indoklás, de hát nyilván a csatlakozás kérdése is előkerülhet, szóval ilyen értelemben ezek a lépések mennyire lehetnek fontosak, vagy mennyire befolyásolhatják a háború elhúzását? húzódását akár.
Ugye Finnország nem szorul rá az orosz gázra, meg az orosz elektromos áramra, ki tudja váltani más forrásokból, tehát ilyen szempontból a finn helyzet az sokkal jobb, mint mondjuk a magyar vagy a szlovák helyzet. De nem hiszem, hogy a finn vagy svéd szituáció bármilyen nagyon komoly közvetlen hatással járna a háború elhúzódására. Ahogy mondtam az előbbiekben, igazából a katonai kérdéseken dől el az, hogy mennyire húzódik el a háború. Hogyha kialakul a frontvonalakon is egy patthelyzet, és egyik fél sem enged, akkor nagyon elhúzódhat a háború, ha pedig az egyik fél nyer, akkor lezárulhat akár még ebben az évben is a háború. De én inkább azt gondolom, hogy egy hosszabb távú konfliktus elé nézzünk, tehát lehet, hogy ez az intenzív takasz, hogyha mondjuk az oroszok nyernek a Donbaszban, akkor lezárul. Ezt tartom inkább valószínűnek, mint az ukrán győzelmet, mert akkor befagy, a konfliktus befagyasztják az oroszok, beállnak védelemre, de még az is lehet, hogyha van erejük, akkor tovább mennek Odessa felé. Ha esetleg az ukránok nyernének, vagy legalábbis az oroszok kerülnének nehéz helyzetbe, akkor pedig megint csak nem állna le a háború, mert akkor megpróbálnák visszahódítani azt a területet, amit február 24-ig óta elvesztettek, és ez nem kicsi terület, tehát itt egy sok tízezer négyzetkilométerről beszélünk, amit az oroszok védeni fognak. Kivéve, ha Oroszországon belül van valami olyan belső politikai változás, ami ezt lehetetlené tenni. Nyilván ilyen váratlan helyzeteket teljesen nem lehet kizárni.
Egyébként, ha már ezt említette, ugye itt két dolog van, és erről beszéltünk már a tűzszünet kapcsán. Egyrészt ugye Ukrajna kizárta egyelőre legalábbis, hogy tűzszünetet kössön Oroszországgal, ugyanakkor Zelenszkij szerint a háborúnak csak diplomáciai úton lehet vége, ezt is mondta az orosz főtárgyaló, meg azt mondta, hogy ők elvileg készek az asztalhoz ülni, de Ukrajna kezdeményezzen. Tehát itt ez mennyire számítanak ezek a kezdeményezések, vagy ez inkább egy ilyen diplomáciai nyelvezet, és tovább, ahogy már beszéltünk róla is, valószínűleg tovább folytatódnak a harcok.
Igen, tehát Ukrajna részéről ilyen kettős beszédet hallunk, mert egyrészt Zelenszkij hangsúlyozza, hogy csak a diplomácia dönthet, ami ellentétben van azzal, amit sokszor mondanak az ukránok, hogy visszaveszik a teljes területet katonailag. És ugye alapvetően az is ellentétben van az ukrán győzelmi narratívával, hogy Zelenszkij elismerte, hogy 100 körüli az ukrán halottak száma per nap. A mi számításaink, információink szerint, tehát a geopolitikai műhelyben ennek nagyjából a kétszerese lehet, tehát 200 körüli az ukrán halálos áldozatok száma, sebesültekkel együtt ez 1000, tehát kérdés egyébként, hogy mennyire hosszan fenntartható a katonai küzdelem Ukrajna részéről, mert hiába érkezhet be fegyver, hogyha nincs ember a fegyverre, akkor az önmagában nem sokat ér. Az is kérdés persze, hogy oroszok hogy állnak, tehát ott is nagyon nagy a kivérzettség, tehát nagyon sok alakulat jelentős veszteségeket szenvedett el. Tehát én azt látom, hogy Ukrajna részéről egy ilyen kettős beszéd is van, de most nagyon határozottan leszögezték, hogy nem lesz tűzszünet, ami területfeladással jár, de rákényszerülhetnek, hogyha nagyon-nagyon megromlik a katonai helyzet Ukrajna részére.
Ugye még egy dolog, itt a brit hírszerzés, olvasom a friss hírekben, hogy a brit hírszerzés szerint az oroszok jelenleg Szeverodonyeck bevételére koncentrálnak, ez számít, hogy fogalmaznak azonnali taktikai prioritásnak. Ez egy bevág azokkal a tervekkel, amikről korábban is szó volt? Vagy hát ez egy új irány lehet?
Nem, hát erről beszélünk hetek óta Szeverodonyeckről. Ugye ez egy kiszögellés, egy olyan kiszögellés, amit a Popasznai győzelmével Oroszország azért nagyon nagy mértékben veszélyeztet. Tehát itt ugye a narratíva, főleg a nyugati médiában szinte folyamatosan az, hogy az oroszok veszítenek. Azért a valóság egy kicsit más, tehát az oroszok haladnak előre a Donbaszban, Harkov környékén vonultak vissza. Igen, tehát amit a brit hírszerzés mond, az abszolút megáll. Tehát itt nagyon sok minden eldőlhet. A Szeverodonyecket felszámolják, az ottani ellenállást, ott sok ezer ukrán katona van, meg nagyon sok ukrán katonai eszköz, akkor az ukránok jelentősen meggyengülnek a térségben.
Még egy utolsó kérdés a végére, és elfogyott az időnk, hogy egy gyors választ kérek. Ő mennyire tartja reálisnak azokat a híreket, amelyek Vlagyimir Putyinról szólnak, és az ő betegségéről, és hogy amennyiben ezek igazak, akkor az változást hozhat, vagy ezeket inkább a legendák szintjén kell értelmezni?
Hát 2020 nyarán hallottam először, hogy beteg Putyin, és voltak erre utaló jelek az elmúlt időszakban is. Kizárni ezt nem lehet, de ugye információs háború zajlik, lehet, hogy ez az információs háború része. Nem biztos, hogy Putyin esetleges távozása bármit változtatna az orosz politikán, tehát ez önmagában nem azt jelenti, hogy Oroszország megállítaná a háborút, ha esetleg távozna vagy kórházba kerülne.
Demko Attilának, az MCC geopolitikai műhely vezetőjének köszönöm szépen az elemzést, viszontlátásra, minden jót!
Köszönöm!